meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjuk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nád szálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták: íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Fiatal koromban emlékszem, azt olvastam a Szentírás magyarázatában, hogy keresztelő János nem azért küldi tanítványait kérdéssel Jézushoz, te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, mintha ő maga kételkednék abban, hogy Jézus a Messiás, hanem azért, hogy a tanítványok hitét megerősítse Jézus válasza. Mert hiszen keresztelő János maga mutatta meg Jézust, mint Messiást az embereknek a Jordán folyó mellett. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Akkor ő nem kételkedett, ő hitt. Ezzel szemben egy evangéliumi részre hívnám föl a figyelmet, és pedig amikor a megszállott fiú édesapja, amikor Jézus és tanítványai lejönnek a színeváltozás hegyéről, a megszállott fiú édesapja fordul ezzel a kéréssel Jézushoz: Uram, hiszek, segíts hitetlenségemen. Tehát ez az ember egyszerre tapasztalja magában a hitet és a hitetlenséget, valójában kételkedést. Nem zárja ki ez a kettő egymást. Szörényi Andor professzort hallgattam, már mint egyetemista a Budapesti Egyetemi Templomban, adventi konferencia beszéden, amikor ő kifejtette azt, hogy János igenis önmaga miatt küldi tanítványait a kérdéssel, mert neki is megvan a lelki éjszakája, ami a nagy szenteknek is megvan, amikor sötétbe borult előtte a hit, és szüksége volt ő neki magának a megerősítésre. Akkor ez új dolog volt számomra, de most teljes mértékben látom az igazságát, hogy nem valami olyan dolog a hit, hogy egyszer be kell kapcsolni, és attól kezdve az mindig be van kapcsolva, nem, az olyan dolog, mint az élő dolgok általában, hogy egyszer melegebb, egyszer hidegebb, változik, és hullámzik az emberben. Jézus nem veszi rossz néven keresztelő Jánostól a kérdést, hiszen megdicséri őt úgy, ahogy senki más nem dicsért meg. Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. Tehát Jézus egyáltalán nem haragszik ezért a kérdésért, hanem egyszerű tárgyi érveket sorakoztat föl az ő csodáit. János evangéliumban mondja, ha nekem nem hisztek, legalább a tetteimnek higgyetek. És az ő csodái objektív bizonyítékok amellett, hogy természet fölötti hatalom avatkozott be az ő személyében, az emberiség életébe. Az első vatikáni zsinat kimondta, világos tanítást adott arról, hogy a csodák és a jövendőlések valóságos bizonyítékként szolgálnak a kinyilatkoztatás igazsága mellett. Ez nem jelenti azt, hogy nincsenek hamis csodák és hamis jövendőlések, olyanok is vannak, de a hiteles csodák és hiteles jövendőlések, azok valóban bizonyítanak. Ne értsük azonban félre, mit jelent az, hogy bizonyítanak? Azt, hogy létrehoznak egy olyan bizonyosságot az emberben, hogyha figyel ezekre a jelekre, létrehoznak egy olyan bizonyosságot, amely lehetővé teszi a hitet. Nem a hitet hozzák létre. A hitet nem lehet bizonyítékokkal létrehozni. A hit valami lényegesen mélyebb dolog annál. Az első vatikáni zsinat úgy fogalmazta meg a hit mi voltát, hogy a hitnek az indítéka, ami miatt hiszünk, a kinyilatkoztató Isten tekintélye, aki nem tévedhet és nem téveszthet meg. Ez jó, ez a fogalmazás, hogy egy kicsit valahogy túlzottan elvont, hogy tekintélyről beszél. Én hallottam egyszer egy szerzetes nőtől egy olyan fogalmazást, akit szeretek, annak hiszek. Én kicsit lázadoztam is ez ellen a fogalmazás ellen, mert hiszen ahhoz, hogy valakit szeressek, ahhoz már tudom kell, hogy létezik. Ha nem tudom, hogy létezik, akkor hogy szeressem? De nem erről volt szó. Itt nem valamiféle elméleti vázlat volt, hanem a hit leglényegesebb struktúrájának a föltárása, és pedig az, hogy a hit személyes odaadás egy személynek. Én ezt a személyt választom életem mércéjének, legfontosabbnak, mindenek fölött állónak az életemben, és éppen ezért feltétel nélkül hiszek neki. Értsük meg jól, testvérek, többféle bizonyosság van. Bizonyosság az is, amivel tudom azt, hogy nem fog elgázolni egy autó, amikor átmegyek az út egyik oldaláról a másik oldalára. Ez egy természetes bizonyosság. Ha néztem balra, néztem jobbra, akkor nyugodtan mondhatom, hogy nem fog autó elgázolni. Biztos vagyok benne. Vagy ilyen bizonyosság az, amivel biztos vagyok, hogyha rendelek egy levest az étteremben, akkor az nem lesz megmérgezve. Ez a fajta bizonyosság nem zárja ki a tévedés lehetőségét. Előfordulhat, hogy egy ellenségem mérgettett a levesbe, vagy jön egy autó olyan sebességgel, versenyautó sebességgel, amire nem számíthattam. Tehát lehetséges, hogy tévedek. De olyan csekély a valószínűsége, hogy azt nem kell figyelembe venni. Hát nem indokolt, hogy tévedéstől féljek. Kicsit elvontabban fogalmazva, ez a fajta bizonyosság kizárja a tévedés indokolt félelmét, anélkül, hogy kizárná a tévedés lehetőségét. ezt gyakorlati bizonyosságnak nevezhetjük, vagy a skolasztikából merített kifejezéssel úgy is szokták mondani, hogy erkölcsi bizonyosság. De van egy olyan fajta bizonyosság is, amelyik a tévedés lehetőségét is kizárja. Hogy 2x2=4, abban nem azért kételkedem, mert nagyon kicsi a valószínűsége, hogy ne négy legyen. Itt teljes a bizonyosság, mert be lehet látni. Aki tudja, mi az, hogy 2, és tudja, mi az, hogy 4, az belátja ennek a világosságát. Ez evidencia, nyilvánvalóság, természetes nyilvánvalóság, ezt is hozzáteszem, mert az ember a természetes ész fényénél belátja. A hit abszolút bizonyosság, anélkül, hogy evidenciával járna. Azt nem lehet belelátni. A hitben Isten jelenti ki magát, aki misztérium. Ennek ellenére abszolút bizonyosság, mert Isten a legfőbb mérce. Itt van az, hogy akit szeretek, annak hiszek. Tehát akinek teljes odaadással odaadom magam, teljes személyes odaadással, annak a gondolkodásomat is átadtam. És nem gondolok mást, mint amit ő mondott. Ennél magasabb mérce nincs. Az én értelmem sem írhatja felül azt, amit ő mondott. Mert nem az én értelmem evidenciája szól mellette, hanem az isteni értelem evidenciája, magasabb rendű az enyémnél. Ugyanakkor ugye azt világosan kell látni, hogy ezt kísérhetik kételyek. Lehetséges, hogy én valamit úgy látok, hogy ellene szól. És itt kell, testvérek, itt döntő az, hogy megértsük, miről van szó, hogy a hit nem azt jelenti, hogy én így vélekedem. Én úgy vélekedem, hogy van Isten. Ez nem hit. Ez egy emberi vélekedés. A gyakorlati bizonyosság szintjén lehet. Sokszor még azon sincs. A hit azt jelenti, hogy én találkoztam Istennel, és Isten személyesen megragadott engem, magához ragadott engem. Valami történt Isten között és én közöttem, ami lényege szerint személyes jellegű, akit szeretek, annak hiszek, ez ennek a megfogalmazása. Hogy valakinek, egy másik személynek én behódoltam, értelmem, akaratom teljes alávetésével. A II. Vatikáni zsinat éppen ezért rugalmasabban fogalmazza meg a hitet, hogy a hit engedelmesség, amellyel az ember teljes értelmét, akaratát és egész emberi mi voltát aláveti Istennek. Hát Istennel, Isten között és én közöttem valami személyes dolog történt. Sose fogjuk megérteni a teljes valóságot, hogyha csak személytelen kategóriákban gondolkodunk, a bizonyosság elvont kategóriáiban. Nem. Az, hogy ki az én édesanyám, azt nem egyszerűen úgy tudom, hogy hát észszerűen nem lehet föltételezni, hogy az anyakönyvben hibás adatot írtak, tehát akkor ő az én édesanyám. Nem, az egy mélységes, személyes bizonyosság, ami az én identitásomat érinti, és hát ezért baj, hogyha örökbefogadó szülők nem mondják el a gyermeknek, hogy ők csak örökbefogadó szülők, mert becsapva érzi magát ebben a leglényegesebb bizonyosságban, legszemélyesebb bizonyosságban, ami az ő önazonosságát, identitását érinti. Na most Isten az, aki a mi identitásunkat meghatározza, saját emberi lényünk, ő neki egy szabad döntését tükrözi, ő bennünket választott, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, választott bennünket, hogy létezzünk, és az ő döntése, amellyel mellettünk döntött, az ő döntése egy választ igényel tőlünk, és ez a válasz a hit. Tehát, amikor Keresztelő János a börtönben körülvéve a halálos fenyegetéstől, mert hiszen végül is kivégezték, a börtönben azon gondolkodik, hogy eljött-e már a Messiás Jézus személyébe, akkor őt szorongatja a kétség, igenis kételkedik, de másfelől megvan benne a teljes odaadás az Isten igazságának. Nincsenek fenntartásai. Kételkedése nem abból származik, hogy fenntartásai vannak, hanem az, hogy nem tud eleget. És akkor Jézus kiegészíti az ő tudását, felsorolva a csodáit. Nem mondja, hogy mit alkalmatlankodsz. Én hallottam olyan elméletet is, hogy tulajdonképpen a csodára nincs is semmi szükség, a csoda csak a hívő ember kedvéért van, az csodával nem lehet senkit meggyőzni. Ez így igaz, hogy nem lehet senkit meggyőzni vele, aki nem nyitott, nem fogékony arra, hogy természetfölötti dolgok is történhetnek, azt a csoda sem fogja meggyőzni. De a csodának mégis döntő szerepe van, alapvető szerepe van, és a 19. és 20. században rengeteg csoda történt, és ma is történnek csodák. Ezek valóban bizonyítanak, csak legyen bennünk meg az a készség, hogy engedelmeskedünk Istennek, hogyha szól hozzánk. Döntően ezen múlik, testvérek. Azért nem tud hinni az, akinek az élete erkölcstelen, mert elfordult az Istentől, és nem hajlandó elfogadni, hogy neki máshogy kellene élnie. Amikor bennünket szólít arra az örömre, ami ő belőle magából árad, amikor bennünket szólít erre az örömre, akkor egyúttal szólít a bűnbánatra. Megint a kettő nem zárja ki egymást. Bűnbánatot tartani és az Isten igazságával kiengesztelődni, ez azt jelenti, hogy képessé válunk befogadni az Isten örömét. Viannei Szent János, a Szent Plébános, a plébánosok védőszentje mondta egyik beszédében a híveinek, hogy nem tudtok aludni, gyónjatok meg, és jól fogtok tudni aludni. És a lelkiismeret békéje, amikor ez megteremtődik az emberben, kapcsolatot hoz létre Isten és mi köztünk között. Szabadon árad át belénk az Isten élete. És az Isten élete öröm. Tökéletes öröm. Erre vagyunk meghívva mindnyájan.